Nyolcadik fejezet. Uram, miért nem kopog az ajtón, ha benyit valahová?
Ezt a lakosztályt én bérlem.
De a szekrény az én magánlakom. My house is my castle. Vanek úr,
én a mennyekből hullottam alá.
Mégis én ütöttem meg magamat.
Önnek jelentkeznie kellett volna Marseille-ben a légiónál. Felvette az 1000 frankot, és ennek dacára itt van.
Becsapott. Hazudik!
Vanek úrnak rendkívüli erőt adott az igazságában hívő, önérzetes polgár fenséges gőgje. Gorcsebb viszont nem bírt ránézni a nevetés ingere nélkül Vanek úr cvikkeres arcára, tömött, fekete bajuszára. De az eset súlyos volt. És Gorcsebb minden igyekezetét megfeszítve komoly, sőt, fenyegető maradt.
Ugye bár,
mondta Vanek úr kitörésére, tisztában van azzal, hogy én most leütöm önt.
Kérem, ebben egy percig sem kételkedtem. De úgy állok itt, mint Galilei. Üssön meg, törjön össze, ígessen el, és mégis mozog a föld.
Önnek nem áll jogában tisztességes csillagászokhoz hasonlítani a magát, miután becsapott.
Ez, kérem, alantas rágalom.
Ha nyomban nem magyarázza meg az esetet, akkor begyömöszölöm önt a sámfák közé, és a szekrényhez tolom a nagy tölgyfaasztalt, hogy bennekedjen.
Egy galilei az ilyen eljárást is emelt fővel viselte volna el.
Magyarázatot követelek.
Megkért, hogy helyettesítsem egy napra a légióban, és 1000 frankot adott ezért. Így van?
Így.
Azért intéztem el más módon a helyettesítést, hogy ön ne maradjon titkár nélkül,
és a mellére csapott.
Mert talán szerénytelenség nélkül állíthatóbb, hogy úgy szólva nélkülözhetetlenné tettem magam.
Odaálltam hát a laktanya elé, és megszólítottam az első szomorú külsejű urat, aki szemmel láthatólag újoncnak akarta felvétetni magát. Könnyen rábírtam, hogy vállalja az ön helyettesítését, és adtam neki, kérem, 500 frankot. Így körülnézhet veszély nélkül a légióban, és ha meggondolja magát, holnap visszaléphet, amikor ön leváltja őt, Galicer úr.
Gorcsev nem javította ki.
Most tehát mi a helyzet, Vanek úr?
Hogy önnek van a légióban egy helyettese, de nem veszítette el a titkárját sem, és nekem maradt 500 frankom.
Illetve a titkárját, kérem, azt elveszítette, mert megsértett. És azonnali hatállyal távozom, de,
fejezte be emelt fővel,
mégis mozog a föld, ezt jegyezze meg jól, uram!
És kihúzta a szekrényfiókot, hogy magával vigye régi kabátját, fürdőruháját, esernyőjét és egy fényezett borjúszegyet némi uborka salátával.
Szeretném jóvá tenni, ha megbántottam,
mondta Gorcsev bűnbánóan.
Talán még nem késő, tűnődött Vanek úr, és a salátát gyorsan visszatette, mert kilocsant a cipőjére. Én megkövetem önt.
Hát, nem bánom.
Még ez egyszer maradok.
De jegyezze meg! Jegyezze meg! Én még sohasem hazudtam!
És mégsem mozog a föld, mondta szomorúan Gorcsev. Mert akkor megnyílna most ön alatt. Másnap délelőtt.
Petrovics úr!
Gorcsev felébredt. Titkára állt az ágya mellett, talpig ágyterítőben. Ezt pizsama helyett hordta éjszaka a szekrényben, és így, ha átborította jobb derekától a bal válláig, olyan volt, mint Julius Cézár megszemélyesítője egy amerikai burleskben.
Keljen fel!
Ismételte türelmesen.
Önnek jelentkeznie kell a légióban, ama bizonyos kortó helyett. Felkelni! Mondja maga pióca!
Vanek úr vagyok.
Mondja, Vanek maga pióca úr,
mit törődik velem?
Nem szeretném, ha régi, meghitt barátságunk vége az lenne, hogy csalódom önben, Zwillinger úr.
Gorcsev úgy ugrott fel az ágyból, mintha meggyulladt volna alatta. Ember, mindent megértek, de azonnal magyarázza meg, hogy a Zwillingert honnan vette, mert idegrohamot kapok.
Nem erről van szó. Én saját személyemben garantáltam önért Kortó úrnak, aki helyettesíti.
Rendben van. De honnan vette a Zwillingert?
Tréfa volt. Jól tudom, hogy ön alapjában véve Petrovics.
Hú. Na, és ki ez a Kortó? Miért állt a légióba?
Haza szeretetből.
Örökre kitiltották Franciaországból bűnözésért. Most titokban visszatért, és beáll a légióba.
Imponáló.
Gorcsev gyorsan felöltözött. Még elérték a vonatot, és a déli harangszó előtt Marseille-ben voltak. A Fort Saint-Jeanhoz vezető úton Gorcsev kezet nyújtott Vanek úrnak. Köszönöm mindazt, amit értem tett.
Nincs mit. Csak a kötelességemet teljesítettem, Petrovics úr. Ettől függetlenül közölje velem megbízatásait.
Nem hiszem, hogy a légió szolgálati szabályzata akár csak egy titkárt is engedélyezzen a közlegények számára.
Én azonban polgári személy vagyok, akire a szolgálati szabályzat nem vonatkozik.
Igazán meghat a ragaszkodása. Most jut eszembe, hogy mégis megkérném valamire, Vanek úr.
Parancsoljon.
Hívja fel Interurbán Marseille-t.
Ezt megtehetem,
felelte, és elindult.
Vanek úr, hát álljon meg, hiszen azt sem tudja, hogy mit kell tennie.
Kérem, felhívom Interurbán Marseille-t. Nem ezt kérte?
De miért hívja fel Marseille-t? Egy jó titkár nem érdeklődik a gazdája magánügyei után. Ön Marseille-ben Labó lakására telefonál.
Ne induljon el. Megkérdezi, hogy otthon van-e Anett kisasszony, és ha igen, akkor ezt közli velem valahogy.
Anett Labó.
Mi köze van önnek a hölgyhöz?
Ez magánügy, Vanek úr.
Aha.
És hunyorgott. Biztos egy színésznő. Vigyázni kell a művésznőkkel, mert a szerelem
viszontlátásra.
Gorcsev egyenesen az erődhöz ment. Az őr szó nélkül tovább engedte.
Innen csak kijönni nehéz.
Végigment az udvaron a századi iroda irányába. Mindenfelé hemzsegtek a katonák. Hol van a helyettes Kortó, aki nem tud élni Franciaország nélkül? Egy óra keresgélés után megtalálta. Alacsony homlokú, rossz arcú, kicsi terheltnek látszó egyén. Már egyenruhában volt.
Maga az az a lak, az a Gorcsev?
Kérdezte a buta emberek vastag színezetű, vontatott hangján.
Én vagyok, atyuska. Nagyon köszönöm a szívességedet, de most cseréljünk vissza. Nem cserélünk. Én ma délután Afrikába utazom.
Hogy a fenébe?
Én vagyok Gorcsev Iván. És adja vissza a személyazonosságomat. Kitartás. Én itten találtam egy őrmestert, akivel jobb időkben Párizsban együtt dolgoztunk a Peugeot műveknél. Hector Potio a neve. Véletlenül hozzá kerültem. Ha mostan én ugye visszaadom a maga belépését, és újra kell jelentkezni, ki tudja, milyen őrmester osztagába kerülök. Ki tudja. Így a cimborám az őrmester. Nagy szó. Nézze.
De én szolgálni akarok.
Jelentkezzem maga most újra. Mit törnek itt avval, hogy hány Gorcsev szolgál egyszerre?
Mondta Kortó, a leánykereskedő, aki különben alig állt a lábán.
Olyan részeg volt.
És maga fogja viselni a Gorcsev nevet?
Ne féljen. Nem használom el.
Jól van, öregem. Akkor én most beállok a légióba, és maga menjen el nyugodtan az őrmesterével. Újabb egy óra múlva Gorcsev nyugodtan leül a padra, arcát az ég felé fordítja, és amennyire ehelyen lehetséges, hevenyészett napkúrát tart. De az események most már nem adtak időt arra, hogy nyugodt dolgokat műveljen. Később újra látta Kortót. Igen részegen támolygott egy őrmester társaságában, akinek vörös bajsza volt. Ez lesz Hector Potio. Azután sorakozót és névsorolvasást tartottak. Minden újonc Hector Potio osztagából odállt a cókmókjával.
Kortó egy közepes nagyságú, madzaggal átkötött szivardobozban őrizte a holmiát. A dobozra gyerekes nagybetűkkel ráírta Gorcsev Iván. Nem árt, gondolta, az ember feljegyzi valahová nevét, hát ha elfelejti. A dobozt szépen leteszi maga mellé. Azután trombita szó hallatszott, a kis csapat elindult az erőt kapuján át, hogy a kikötőben hajóra szálljon. Helyettük egy újabb altiszt jelenik meg az udvar közepén, bizonyos Szerzson Verdié, és nagyot kiált.
Akik ma délelőtt jelentkeztek felvételre, azok sorakozzanak az épület jobb oldali kapuja előtt!
Ez Gorcsevre is vonatkozott. Verdié őrmestert az oroszlánnak hívták közlegényi körökben, mert a szája és orra körüli ráncok, a személynek furcsa összehúzódása emlékeztettek erre a ragadozóra. De ordításban messze felülmúlta a félelmetes fenevadat. Jobb szemét állandóan összehúzta kissé, ami örök gyanakvást fejezett ki, fogai állítólag 2 centi hosszúak voltak. Lehet, hogy ez túlzás. Annyi azonban bizonyos, hogy ekkora négyszögletes fogazat még nem fordult elő emberi állkapocsban. Pillanatnyilag a jólelkű, nyájas altiszt benyomását szerette volna kelteni. Viszont a pártoló és jóindulatú arckifejezése egy áldozatát megnyugtató hóhér és egy kélyes vízión merengő elmebeteg vonásait egyesítette valami diabolikus derűben.
Maguk beléptek a légióba, mondta az újoncoknak. Ez nagy szerencse és megtiszteltetés, aminek állandóan tudatában legyenek. Csak ezért rimánkodom magukhoz. Ha így lesz, akkor úri életüket biztosították. Kényelmes, gondtalan helyre jöttek. Én vagyok ugyanis a legjobb ember a világon. Egy időben a legénység atyának neveztek. Csak azt nem szeretem, ha packáznak velem. Aki ilyesmivel próbálkozik, az később megbánja.
Sajnos tanúkkal nem igazolhatom állításomat, mert szóban forgó közül ma már
egy sem él. Maguk csak jegyezzék meg. A többi az én dolgom. Elfelejteni nem fogják.
De aki nem packázik, az úgy élhet majd a századnál, mint Aliszka Meseországban, mert én vagyok a világ legjobb embere, marsdisznók látni sem akarom magukat. Banda, banda!
Ezt úgy mondta el, hangsúlytalanul és gyorsan, mint egy hivatalos vőfély a betanult felköszöntőt, azután elcsörgött, kardjának, rendjeleinek és sarokvasának vészjósló zenei aláfestésével. Egy álmos hangú, utálkozó arcú káplár lépett a helyére, bizonyos Gent, aki civil fóbiában szenvedett. A betegség nevét egy bohém ezredorvos találta ki itt, az erődben. A gyógyíthatatlan kór fő tünete, heves émelgés, továbbá kínzó düruham polgári személyek közelségétől. Enyhe álmosságnak tűnő, rosszkedvű undorral az arcán odaállott eléjük, 2 hüvelykujját derékcíjába akasztotta, lábait szétterpesztette és köpött.
Uram, atyám, mennyi civil! Mennyi imbolygó felsőtest és bizonytalan fejtartás. Körmöt rágnak, a cipőjüket nézik, unatkozva ácsorognak itt. És olyan görbe a sor arcvonala, mint valami elhajított spárga. És ezeknek kell majd úgy állni egy közönséges reggeli sorakozónál a Szaharában, mintha 10 szemlén lennének.
Én Kaporál Gent vagyok. Kezdi dallamosan, szinte lágyan. Maguk a piszok, blők. Ez a név onnan származik, hogy Napóleon idején a rávarradt gallérzsinór szorította az újoncok nyakát, amitől kilógott a nyelvük, és elkékültek. Azóta minden hülye csordát le blőnek mondana. Jöjjenek utánam, de álljanak valahogy sorba. Nem bánom akárhogy, mert síró görcsöt kapok, ha magukra nézek.
Követték a káplárt.
Hugocskám, ez kissé közvetlen stílusú hely,
mondta Gorcsev egy ilyet arcú, bazedovos szemű, óriási hentesnek, aki szórakozottságának áldozata volt. Biztosítási csalást akart elkövetni, és ezért felgyújtotta a házát, miután lezárt gondosan minden ajtót. Csak a tűzvész után jutott eszébe, hogy elfeledkezett a feleségéről, aki benne aludt a hálószobában, és ő elfelejtette figyelmeztetni. Ezért menekült a légióba. A szórakozottság átka nem először okozott bajt.
Boisson vagyok, felelte Gorcsevnek a hentes.
Önt? Hogy hívják?
Gorcsev nem szerette az ilyen kérdéseket. Nevem Tintoretto, felelte szokás szerint nyomban és ostobán. Mintha már hallottam volna magáról.
Festő vagyok.
Igen, emlékszem. Honnan is való ön?
Cinquecentóból.
Az valahol Savoyában van?
Kisközség, Avignon és Toulon között.
Tudom. Tudom, egy rokonom lakott ott, illetve a közelben. Van ott egy hasonló helység, nem?
De, igen. Quattrocento.
Igen, olyasmi. Rendező pályaudvara van. Ott élt egy rokonom, sovány ember. Írnok volt.
Ismerem, a Petrarca?
B-B-B-B-vel kezdődik a neve. Botticelli.
Azt hiszem.
Persze. Sandro. Sandro Botticelli. Mit csinál most az öreg?
Tajték pipákat.
Jó, Sandro. A jó barátom.
Pofa be!
Ezt a káplár jegyezte meg mellettük, bágyattan a civilofóbiától. Közben elérték a legénységi termet. Nagy tülekedés, ordítozás, lögdösődés kezdődött a félhomályos helységben, polcokért, ágyakért. Gent káplár felvett egy szivardobozt az asztalról, amit az udvaron talált egy újonc. Ezt a részek Kortó veszítette el.
Gorcsev Iván!
Kiáltotta a zajongó, tolongó csoportnak a dobozra jött nevet Gent káplár. Gorcsev valahonnan hátulról kiáltott.
Itt vagyok, húgocskám!
Húgocskáj, a köröztanyja, felelte a káplár, és a távoli sötét sarokban mozgolódó alakok között szerette volna látni a pivaszt, de csak hallotta.
Tévedés, kaporál Gent! Az egyház szabályai szerint a húgom nem lehet a köröztanyám, de fizikailag sem valószínű, miután rendes családokban a húg az később születik az idősebb fivérnél.
Ezt majd megbeszéljük alkalmilag, kedves Gorcsev!
Kiáltotta vészes bíztatással a káplár, és szerette volna látni az illetőt, de ez a csürhe úgy tülekszik itt, hogy elkábul.
Ha befejezték ezt a baromi zsibvásárt, akkor menjenek a törzsépület főkapuja mellett a kettes depóhoz. Ott kapnak egyenruhát, öltözzenek át!
És távozott. Gorcsev odament az asztalhoz, és megnézte a spárgával bekötött fadobozt. Ez persze Kortóé. Meg kell tudni, hogy merre vitték a bűnöző honfiút. Elküldi utána. Az alter ego holmiát feltette a polcra. Saját, jól felszerelt, sárga bőröngye már ott volt. A hentes épp mellette szemelte ki fekvőhelyét.
Itt jó lesz, kedves Tintoretto úr. Közel vagyunk az ablakhoz. Mi a tisztelt keresztneve?
Kázmér.
Szép név. Tintoretto Kázmér.
És miféle mestersége is van?
Szimbolista vagyok.
Igazán. Zenél is.
Én sajnos nem játszom semmiféle hangszeren.
Sajnálhatja.
A szimbolizmus igen finom muzsika.
Magával hozta azt az izét, a szimbolát?
Itt van a kis dobozban.
Hosszú hangszer, három darabból rakom össze.
Miért áll ezen a dobozon, hogy Gorcsev?
Ez az álnevem.
Az ön unoka öccse sem volt, született Botticelli?
Nem. Úgy hiszem, Brazsiknak hívták. Elszázból ment délre.
Tudom, erről sokat mesélt.
Említette azt is, hogy önök valamikor gyermekek voltak.
Igen?
Igen, érdekes. Csak ugyanígy volt.
Egy vörös bajúszú szakaszvezető kihúzta a rohamkését és odalépett.
Ha nem hagyják abba ezt a beszélgetést, valamelyiküket leszúrom.
Gorcsev!
Kiabálták az ajtóban, miközben a roppant helységbe újabb emberek közönlöttek. A fiatalember kisietett. A másik ágyról most végre felállhatott Würfli, a tánc és illemtanár, akit az 5 órai teák intézményesítése sok tánciskola tulajdonossal együtt tönkretett, és a mester bánatában ivásra adta a fejét.
utóbb a neje, aki alacsony volt, köpcös, csúnya és kancsal, elhagyta a szegénységük miatt. Ezt a megaláztatást egy tánc és illemtanár hiúsága nem viselhette el. Így került a lejtő végén a légióba. Most a henteshez fordult.
Mondja, tisztelt uram, én az imént nem szólhattam közbe, mert többen is ültek rajtam. Ki volt ez a Tintoretto, akivel beszélt?
Egy Gorcsev álnevű közlegény, zenész és szobafestő. Valami rokonom, akit nem ismerek, jól ismeri. Mit jegyez?
Naplót írok a légióról. Ebből akarok meggazdagodni.
Ő miféle hangszert őriz ebben a fadobozban?
Szimbolát. Olyan hangszer, mint a bombardó, csak keskeny és hosszú.
Önt hogy hívják?
Würfli.
Würfli Egon. Az egykori híres Würfli Ballhaus tulajdonos a Zürichből.
Würfli úr mindent feljegyzett, ahogy szorgalmas naplóíróhoz illik. A hentes inkább Gorcsev bőröngyével kacérkodott, azon is cédula fityegett. Gorcsev.
Barátom, milyen jó ennek. Nem úgy állt be a légióba, mint ő, egy szálling, egy darab szappan és egy fésű nélkül. Sóhajtva kiment az udvarra, de csodálkozva megállt nyomba.
Na hát,
ez a Tintoretto egy tábornokkal beszélget. Ugyanis Döbertin tábornok várta Gorcsevet, amikor kilépett, és mellette Labó. Autón jöttek, és útközben hevesen vitatkoztak. Gorcsev jelentkezett az erődben, arra mérget vehetsz. Telefonon érdeklődtem, állította Döbertin.
Én meg azt mondom, hogy ő manipulált az autóval. Ilyen ronda, fekete keretes monoklia nincs másnak.
Ő tegnap este jelentkezett Marseille-ben, tehát nem lehetett ugyanakkor Toulonban.
A fekete keretes monokli ott volt Labó kezében. Egyik oldalán a kis repedés látszott, ahol lepattogzott a celluloid.
A tábornok egy intéssel elejét vette az érkezését jelentő trombitaszónak, és hívatta Gorcsevet, aki nyomban megjelent.
Maga bolond, kiáltotta Labó azonnal. Hát maga őrült!
Nagyon helyes, mondta Gorcsev, és kigombolta az ubonyát. A raktár mellett van egy kis üres pincehelység, ott verekedhetünk.
Labónak felcsillant a szeme, és már vette a kabátját, de a tábornok visszahúzta.
Elsősorban, fiatalember, azért kerestem fel, hogy megköszönjem a múltkori férfias bátor közbelépését.
Igazán nincs mit. Én szeretek verekedni.
Akkor miért nem tanul meg? Szólt közbe gúnyosan Labó.
Gusztáv, mondta a tábornok. Igazad van, hagyjuk a verekedést későbbre. Előbb beszélgetünk.
Nem lenne jobb fordítva? Miért ne verekedjünk előbb?
Döbertin türelmetlenül mondta az egykori meghatalmazott miniszternek.
Ugyan, hallgass!
Ide figyeljen, Gorcsev! Kim volt ön az erődből tegnap este?
Én?
Nem is tudtam, hogy szabad. Ha ma este kimegyek!
Várjon!
Vágott közben Labó.
Ezt a monoklit? Hol vesztette el?
Ezt?
Egy autótól vagy külsejű egyén elkérte ajándékba,
és visszavette.
De magának nem adom.
Döbertin kezet nyújtott Gorcsevnek.
Még egyszer köszönöm magának, barátom, és most megparancsolom, mint közlegénynek a tábornoka, hogy semmiféle afférba ne keveredjék Monsieur Labóval.
Döbertin elsietett.
Gorcsev vidám biztatással kacsintott Labóra, amikor egyedül maradtak. Hála Istennek, még nem vagyok felesküdve. Nem tartozom engedelmességgel. Jöjjön a raktárba.
Várjon, Gorcsev. Beszélni szeretnék magával.
Ma este 9-kor. A Vieux Portnál, a Canebière sarkán autó fogja várni.
Nem mehetek ki innen.
Egy altiszt jön majd parancsal, és a városba viszi magát.
Az autó reggel Genovában van.
Anett vezeti ezt az autót, zsebében a szülői beleegyezéssel.
Maga bolond.
Erre csak a raktárban felelek.
Értse meg!
Sikoltásba átmenő üvöltés hasított a levegőbe.
Bocsánat, de az őrmester sorakozót suttogott,
mondta Gorcsev, és elsietett. Minden felől előrohantak az újoncok. Az oroszlán megállt a sor előtt.
Emberek, aki úgy érzi most már, hogy nem szívesen szolgál, annak még egy lehetősége van arra, hogy meggondolja a dolgot. Lépjenek ki az ilyenek!
Vagy 10 kiálltak. Köztük a hentes is, aki szórakozottságának áldozata volt.
Szóval,
Ti szívesen hazamennétek?
Hm?
Állj elő, te kövér, és felej! 24 órán belül a légióban mindenki meggondolhatja a dolgot.
Igenis, én szívesen visszacsinálnám,
szólt őszintén a hentes.
Az oroszlán a szakaszvezetőhöz fordult.
Na, hát jelölje meg őket egy csillaggal a névsorban. Ezek megbízhatatlanok. A szaharai Agadirba kerülnek a holnapi transporttal, a többi ma este indul Oránba.
A hentes levegőért kapkodott.
A mi az, meg a dagad? Mit hápog? Tehát nincs rendben valami?
Azt mondta őrmester úr, hogy 24 óráig mindenki meggondolhatja magát.
Na és? Tehát visszabontom? Tudja mit? Még holnap is meggondolhatja magát mindenki, de visszalépni nem lehet, az biztos. Rompé, banda!
Gorcsev gyorsan írni kezdett valamit egy papírra, odaadta az egyik legénynek, azután visszatért Labóhoz, aki türelmesen várt rá. Én csak tréfáltam, amikor a leányom kezét odaígértem, erélyeskedett az atya. Ha ezt meri majd mondani, amikor visszatérek néhány esztendei szolgálat után, lelövöm, mint a kutyát, és az esküccég igen enyhén fogja elbírálni, ha közlöm az előzményeket. A tisztességes úri társadalom pedig felment, és ön egyetlen túlvilági kaszinóban sem lehet tag.
Balontacskó.
Nagyon helyes, gyerünk a raktárba, velem úgysem megy semmire.
Gyerünk.
A raktárban sok civil volt, tehát senkinek sem tűnt fel, amikor besurrantak az egyik szomszédos, üres helyiségbe. 10 perc múlva ismét visszatért Gorcsev, karján az alét Labóval, aki közben elhagyta valahol a félkiskabátját.
Mi az?
Kérdezte az őrvezető.
Ez az illető hirtelen hanyatt esett.
Hol ütötte meg magát?
A fülem mögött, de én pontosan álcsúcson találtam.
A tábornok úgy látszik ismerte Labót, mert nem szólt semmit, amikor a volt excellenciás kék szemgödörrel és fél zakóban beült mellé az autóba.
Hajthatatlan, mondta Labó, miközben Nizza felé robogtak. Ide néz.
A kerítésen dobták át az imént egy kővel, mondta Döbertin, és átadott egy levelet.
Tábornok úr, alázatosan jelentem, hogy egy Labó nevű veszélyes egyén, aki ezen felül leendő apósom, a légióból való szökésre csábított. Szerepel terveiben egy altiszt is, aki este parancsal értem jön. Ebből arra következtetek, hogy más magasrangú katonai személy is részt vesz az összeesküvésben. Kérem bejelentésemet nyomban kivizsgálni, hogy a bűnösöket elérje az igazságszolgáltatás sújtókarja. Tábornok úrnak készhíve, Gorcsev Iván, közlegény.
Példátlan szemtelen, dühösködött a tábornok.
Labó bedagadt félszájjal mosolygott.
Azért, ha előbb ismerem, az ördög tudja.
Jobb vőnek tartanád, mint eleinte?
Most elhiszem, mindig verekednénk.